Áldás békességet kívánok a kedves hallgatóknak, Tóth Péter, református lelkész beszélek, a Bocskai Rádión, Lorén, Ohio-ból. Minden egyes hallgatómnak kívánom azt, hogy az elkövetkezendő június hónap az hozzon oly időszakokat, amikor át tudjuk tekinteni az élet dolgait. Emlékezni tudunk azokra a nagy történelemformáló eseményekre és személyekre, akiknek a vállán állva megérhetjük a jelent, és adjon nekünk az Úristen látomásokat arról, hogy hogyan is formálhatnánk a mi magyar közösségünknek, egyházainknak a jövőjét. Mielőtt azonban a részletekbe belemennék, egy szentírás részletet szeretnék felolvasni, ami református anyaszent egyházunkban nagyon fontos volt, főleg azért, mert a 90. Zsoltárnak a kezdőverseit énekelni szoktuk fontosabb eseményeknél. Mondták is annak idején, hogy a 90. Zsoltár az a református himnusz. Fölolvasnám ezt tehát a Zsoltárok könyve 90. részét. Uram, te voltál nékünk hajlékunk nemzedékről nemzedékre. Minek előtte a hegyek lettek, és föld, és világ formáltaték, öröktől fogva mindörökké te vagy Isten. Te visszatéríted a halandót a porba, és ezt mondod, térjetek vissza embernek fiai, mert ezer esztendő annyi előtted, mint a tegnapi nap, amely elmúlt, és mint az őrjárási idő éjjel. Elragadod őket, olyanokká lesznek, mint az álom, mint a fű, mely reggel sarjad, reggel virágzik és sarjad, estvére elhervad, megszárad. Bizony megemésztetünk a te haragod által, és a te búsulásod miatt megromlunk. Elédbe vetetted a mi álnokságainkat, titkos bűneinket a te orcádnak világa elé. Bizony elmúlik minden, mi napunk, a te bosszúállásod miatt, megemésztjük a mi esztendeinket, mint a beszédet. A mi esztendeinknek napjai 70 esztendő, vagy ha legfeljebb 80 esztendő, nagyobb részük nyomorúság és fáradtság, mely gyorsan tova tűnik, mintha repülnénk. Ki tudhatja a te haragodnak erejét és a te fejlelmetességed szerint való bosszúállásodat. Taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. Tér vissza, Uram, meddig késel, és könyörülj a te szolgáidon. Jó reggel, elégíts meg minket a te kegyelmeddel, hogy örvendezzünk és vigadjunk minden időben. Vidámíts meg minket, ami nyomorúságunk napjaihoz képest, endesztendőkhöz képest, amelyekben gonosz láttunk. Láttassék meg a te műved, a te szolgáidon és a te dicsőséged azoknak fiain. És legyen az Úrnak, a mi Istenünknek, jó kedve mi rajtunk, és a mi kezünknek munkáját tedd állandóvá nékünk, és a mi kezünknek munkáját tedd állandóvá nékünk. Így hangzik a 90. Zsoltár, és régi bölcsesség, amikor megszólal, akkor újra gondolkoztat bennünket. Reménység szerint valahogy abba az irányba vezeti gondolatainkat, hogy mindaz, ami ebbe a világba történik, ez nem tántorít el bennünket attól, amiben hiszünk, sőt, inkább, miközben megedződünk a hétköznapoknak a igyekezetei, csalódásai és boldogságai között, aközben megerősödve tovább tudjuk folytatni azt, amit az elődöktől kaptunk, hogy át tudjuk adni majd az utánunk jövőknek. Olyan ez az élet, mint egy nagy stafétafutás, ahol a váltó futók egymás kezébe adják a botot, amelyet végigvisznek a célig. Hogy aztán az a cél, az az Istennel való közös létezés, a beteljesülés, amelyet a keresztény hitvilágba a mennyországként szoktunk leírni, ahol nem a félelmek léteznek, nem a csalódások, nem bűnhődés, vagy nyomorúság, vagy kínszenvedés, hanem mindenek e fölötti létezés jelenik meg az embertől, ami elveszi valahol azt a félelmet, amelyel azok gondolnak a világra, vagy az idő elmúlására, akiknek a hit ajándéka nem adatott meg. Kedves testvéreim, amiközben erről beszélek, ugye előttünk áll a júniusi legnagyobb évforduló, amely meghatározta ami magyarságunknak az életét. Trianonról beszélek, ugye, a 20. századnak talán a legnagyobb tragédiája a magyarság számára. Arról szeretnék beszélni, hogy mennyire mozgatta ez a mi népünket. Először ugye a 19. századnak szabadság törekvései, nyomorúságai, járványai, a szabadságharc utáni megtorlások megindították népünket, miközben Kossuth Lajos már a torinói magányból fölkiáltott, mint próféta a Kasszandra levelére, sokan emlékeznek, amikor megjósolta a birodalomnak a romlását, ugye az osztrák-magyar monarchiának a bomlását, ami végül aztán beteljesedett a trianoni tragédiába, amely újabb magyar tömegeket üzött Európa szerte, és aztán tömegeink érkeztek ide, meg Amerikába is, hogy fölépítsék ezt az országba, fölépítsék azt a magyar szervezet hálózatot, amelynek egy része még a mai napig is szolgál bennünket, és megjeleníti az amerikai magyar közösségünket. Azt tudjuk mondani, hogy valamikor a 19. század végén, tényleg valamikor, amikor Kossuth föl sóhajt, és azt mondja, hogy romlása, az osztrák-magyar monarchiának romlása lesz a magyarságnak, és döbbenetes látnoki szavak, és akkor bekövetkezik az első világháború. Első világháború végén vannak ezek a döbbenetes, a hatalmi játszmák, amikor az első bolsevista uralkodás az eleve veszteségekbe szenvedő országot még jobban kétségbeesésbe taszítja, miközben mindenféle őrült emberek rendeznek vérfürdőt az eleve szenvedő népse. Rossz is beszélni róla, de közben aztán a világba pedig úgy döntöttek, hogy arra a Közép-Európára, amely addig valamilyen módon azért mégis erőegyensúly tartott, arra nincs szükség, és megszüntetik. És ez elhozza a magyarságnak azt a gyászos időszakát, amikor egy szétszakadt országba, ugye a legnagyobb problémát az jelenti a magyarságnak, hogy hogyan tud valamilyen módon az elszakított nemzet testekkel is valahol együtt megjeleníteni egy magyar reménységet, egy magyar látomást ebbe a világba. És ugye, ahogy elsodródik ugye az első generáció a magyarságnak, az amerikai magyarságnak, amikor idejött, ugye nagyjából 19. század vége, 20. század eleje, az, amikor ez zajlik, akkor megkezdődik ez, de az utána aztán a Trianon, majd a Trianon követően a második világháború idején ugye megáll a vándorlás, és a második világháború után pedig az újra szenvedés, majd később pedig a második bolsevista hatalomátvétel után, aztán a politikai menekülteknek az özöne, majd 56-ba esik bele a történet, ahol szintén megindul egy nagy elvándorlás. Valahol ez egy hihetetlen tragédia, nemzet pusztítás eredményezett, és ezt megélték az egyházaink is, hiszen a mi egyházaink ugye egy bizonyos helybe, időbe keletkeztek meg, és szolgálták a nemzetet. Itt Amerikában különösen is a magyarság szolgálat az részévé vált a keresztény küldetésnek, amelyet próbálunk erőnkhöz mérten tenni, elképzelni, beszélni róla, amelynek a segítségére próbálunk hívogatni embereket. Ugye ez amennyire a szavunk elér. Mert az a helyzet, hogy ahogy aztán oldódik a közösségeinknek a nagy része, ugye az embereknek a megszólítása, megtalálása hihetetlen feladatot jelent a még hivatalban levő néhány lelkipásztornak és közösségvezető testületnek, amellyel aztán azt kell mondanunk, hogy valahogy el kéne érnünk valamit, mit érünk el. Hol van már az a gondolat, amit költőink úgy fejeztek ki, és kitántorgott Amerikába 1,5 millió emberünk. Ugye, hol vagyunk ettől, amikor azt mondjuk, hogy a közösségeinkbe éppen, hogy elérünk annyi embert, akivel próbáljuk közösen jeleníteni a magyarságot, kinyújtani segítő kezünket, hogy átöleljük a krisztusi szeretettel azokat, akik a környezetünkben vannak. Elérni őket, hogy aki vágyik a őseink nyelvén megérteni evangéliumot, irodalomnak örülni, egy verset megkóstolni, ugye azoknak meglegyen ez a lehetőség, ahogy próbálják a különféle közösségek, az egyházaknak a jelentős segítségével a cserkészetet, a cserkészettel foglalkozni. Ugye ez Clevelandbe egész jól megy, de aztán a keleti parton is vannak jó példák, ugye, vagy éppen átmehetünk épp a nyugati partra, Kaliforniában nemrég jártam, ott is nagy örömmel láttam, hogy a cserkészek milyen módon és mennyi kiváló munkával foglalatoskodnak. Egyébként most van éppen az egyik cserkésztábor ezekben a napokban, amikor ez a műsor készül, úgyhogy az imádságom az ő értük is hangozzék el, akik ott a cserkészetnél őrzik a léleknek azt a kis magyar lángját, ami nékik adatot, ahol aztán a lelkészeink pedig viszik számukra az evangéliumot, hogy megélhessék ott a cserkészet közepette is, a hagyományok őrzése és ünneplése közepette is, a léleknek csodáját, az embereknek nagy reménységét, amelyet mi keresztjének Jézus Krisztus által ünnepelünk meg, amikor csak alkalmunk nyílik erre. Úgyhogy, barátaim, egy ilyen, olyan környezetbe éljük napjainkat, amire szüntelenül valamilyen módon reagálnunk kell, mert ebbe a világba élünk. Ugye? De már így született a kereszténység is. Egy elég furcsa világban, ugye, amikor a római császárnak kénye kedve szerint változtak az élet lehetőségei a különféle hitet megélő emberek csoportjainak, különösen a kereszténységnek, ugye, és ez nagy befolyással volt a nyugati világ fejlődésére. Mondhatjuk azt, hogy az egyik nagy lenyomata ennek megtalálható a rómabeliekhez írott levélben, amelyet Pál apostol az ottani gyülekezetnek írt, amely ugyanebből a felismerésből fakad, a felismerésből származó nagy kérdése, kinek van egyáltalán hatalma az emberi élet felett. És akkor a Pál apostoli válasz az, hogy meg vagyunk győződve, hogy sem magasság, sem mélység, a 8. rész végét érdemes ehhez olvasni, sem egyéb hatalmasság, sem e világiak, sem pedig a világ más dimenziójában lévő nem szakíthatnak el Istennek ama szeretetétől, mert kijelentett és megbizonyított a mi Urunk Jézus Krisztusban. Ez a lényege dolognak. És ezt az üzenetet, ez egy annyira jelentős üzenet egyébként, ami Pál apostol megragad itten. Ez visszhangozza egyébként a Jézusi küldést, hogy elmenvén ezért tegyetek tanítványokká minden népeket. Jól emlékszik minden keresztény ember erre, hiszen a keresség sákramentumának a szereztetése ugye a Máté evangélium a legvégén így hangzik. Azt mondja az ember, hogy tegyük végre a dolgunkat, hogy vigyük attól függetlenül, hogy a környezetünk éppen támogat bennünket, vagy éppen nehézé teszi ezt a dolgot, azt mondhatjuk, hogy mégis megpróbáltatásokon keresztül is nem csak kényelmesen, de elhozzuk ebbe a világba azt, amiben hinni jó, ami szeretetteli, ami életigenlő. Hát ez egy hatalmas törekvés, ugye? Ez minden generáció megpróbálja, és én arra biztatlak benneteket, testvéreim, hogy ti is folyamatosan próbáljátok, vigyétek a jó hírt, biztassátok az embereket, hiszen a reménység nélkül életet élni lehetetlen. Szeretet nélkül életet élni az olyan, mint amikor az embernek csak a víz hiányzik a Szaharában. Azt mondja Jézus egyszer, János evangéliuma jegyzi le a történetet, ugye, hogy a Jákob kutyánál egy samaritánus asszonnyal beszélget Jézus, azt mondja, hogy én élő vizet tudok adni néked. Azt mondja, Uram, add nekem azt, mondja az asszony. Nem gondolja még akkor, hogy a Jézus a lélekről beszél, akkor ő még a fizikai szükségeire gondol, később jut el a felismerésére, azt mondja, megtaláltam a messiást. Hát én abban a reménységben mondom ezeket a szavakat, hogy amilyen éppen lesz ez a világ, éppen ahogy zajlanak majd dolgai, akkor eközben megleljük a lehetőséget, függetlenül attól, hogy a környezetünkben éppen mi történik. Reménységünk szerint az mind támogatni fog bennünket, de mégis arról van szó, ha pedig éppen nehézségeket hoz elénk, akkor hogy is mondta Jézus az erről szóló mondását? Széles az az út, és könnyű azon járni, ami a veszedelemre vezet, és keskeny az az út, és nehéz azon járni, amely az életre vezet. És itt az örök életnek a szavát használja a mi mennybéri atyánknak, az a drága fia, aki elhozta számunkra a reménységnek üzenetét, amelyet visszatükrözhetünk. Néha emberek úgy érzik, hogy ezt valamiféle dolgok el tudják rabolni tőlünk, de hát ez a lélek dolgait azt nem lehet elvenni. Anyagiakat, igen, azt mondja, meg lehet kínozni embereket, meg lehet ijeszteni embereket. Aki a félelembe szeret élni, akkor a félelmébe kapaszkodik. Én arra biztatok mindenkit, hogy a félelmek helyett, amikor az ember magához öleli, az Istennek a kegyelmét, és hát inkább a kegyelem ölel magához bennünket, akkor valahol az egész úgy kinyílik. És abba lehetőségek vannak életre, barátságra, szeretetre, ez van hitünk ebbe a világba. Gyönyörű dolgok vannak be erről, hogy mikor kell erre kész lenni. Erre hadd olvassak egy másik igerészt, testvéreim, azt mondja, hogy vigyázzatok azért, mert nem tudjátok, mely órában jön el a ti uratok. Azt pedig jegyezzétek meg, hogyha tudná a ház ura, hogy az éjszakának melyik szakába jön el a tolvaj, vigyázna és nem engedné, hogy a házába törjön. Azért legyetek készen ti is, mert amely órában nem gondoljátok, abba jő el az embernek fia. Hát aztán itt van még, szintén Máté Evangélium, a 25. részben van egy ismert történet, azt mondja, hogy akkor hasonlatos a mennyeknek országa a ma 10 szűzhöz, akik elővevén lámpásaikat kimennének a vőlegény elé. 5 pedig közülük eszes vala, és 5 bolond. Akik bolondok valának, mikor lámpásaikat elővevék, nem vivének magukkal olajat. Az esesek pedig lámpásaikkal együtt olajat vivének az ő edényeikben. Későn pedig a vőlegény mindannyian elszunnyadának és aluvának. Éjfélkor pedig kiáltás lőn, ím hó jő a vőlegény, jöjjetek elébe, akkor felkelnek mindazok a szűzek, akik elkészíték az ő lámpásaikat, a bolondok pedig mondának az eszeseknek, adjatok nékünk a ti olajotokból, mert a mi lámpásaink kialusznak az eszesek felelének, mondván ne talán nem lenne elegendő nékünk és néktek, menjetek inkább az árusokhoz, és vegyetek magatoknak. Itt megállok, a történet megy tovább is, de tényleg az van, hogy aki állandóan csak a kalmárokkal, meg a kereskedőkkel, meg a minden egyébféle emberekkel vegyül, az előbb-udóbb oda kerül, vagy már nem lesz hova menni. Az, ahol pedig van egy ilyen, ez az eszesség, ami itt a történetben van, ez inkább egy lelki állapotot jelent, hogy az ember az nem fut ki a reménységből, nem fut ki abból, hogy készen legyen valamire, hogy megvalósuljanak az álmai. Hogy miről álmodnak, miközben elaluvának, azt nem tudjuk reménység szerint, hogy olyasmiről álmodnak, amitől nem kell félni. Na, de ezt valakinek el kell hozni a világba. Ez kell valamit az embernek tennie, ez a embernek kell valamit mondani. Abban a reménységben mondom ezt, hogy valahogy el nem felejtjük ezt, és ott, ahol éppen megijednének az emberek, ott tudunk bátorítani. Fiatalt, hittanóráktól kezdve mindenütt elhozni nekik a Krisztusnak azt az üzenetét, amely reménykedni és életre való bátorsággal föltöltődni engedi az embert, és segíti az embert, megáldja az embert, ugye? És a másik az, hogy kinyúlni, mert nem csak magamra gondolok, hanem mindig kinyúlok a másik irányába, ahol látom azt, hogy hát nem vagyok egyedül ebben a világban, a másik embernek is hasonló dolgok foglalkoztatják a gondolatait. Nem mindenki. Úgyis van az az ige. Sokan vannak a meghívottak, de kevesen a választottak, de a választottakhoz azért valahol el kéne jutni. Valahogy ezt az élővizet el kéne neki adni, valahol azokat ébren kéne tartani, amikor mindenki elaludni látszik. Hát ez van, kinyúlni ebbe a világba, hogy az emberek el ne felejtsenek reménykedni, mert utána már mi marad? Okoskodás, pénzszámolás, kereskedés, a gyümölcsöknek való örvendezés, és akkor eljön az az érzés, amit egyik történetben Jézus így ír le, hogy bolond mai éjjel még elkérik lelkedet. Azt mondja, hogy az ember annyi mindent tervez, mi történik velünk? Olyanok vagyunk, hogy írja a 91. Zsoltár, olyanok vagyunk, mint a fű, mi fölsarjad, aztán már szinte nincs is. Elvirágzunk aztán. Csak az, hogy legyen valami, ami lenyomat, hogy az utánunk következők ne maradjanak reménységnek, mert ránk bizatott. Ez olyan, mint a talentumokat, amikor kiadja az Isten, azt mondja az egyiknek 5-5, 3-at, aztán más harmadiknak 1-et, és akkor azt mondja az egyik, hogy hát én nem is akartam ezt igazán használni. Azt mondja, csak annyi van, amennyit adtál, de azt megtartottam. Hát nem azért kapjuk a lehetőségek az életben, megtartsuk magunknak, hanem arra, hogy valahol az teljesedjen. Ugye? De jó kereskedő is tudja azt, hogy ahol aki abba hagyja a kereskedést, az föléli azát, ami van. És valahogy így történik velünk az életnek a jó látomásával is, hogy amikor az ember az csak magára gondol, meg magát próbálja kényelembe tartani, akkor ugyanúgy föléli ezt a dolgot, és az idő után megkérdezi az ember, hogy csak annyit jelent a reménység, hogy engem kényelmes legyen az reménysége egyáltalán. Elvinni valahol. Hangos lesz ez a világ, testvéreim. Hozzá kell tennünk, ugye, mert július hó folyamán, ugye, Észak-Ohiót eljön majd a republikánus konvenció. Ennek sokan örülnek, aztán nagyon sokan meg nem örülnek. Úgyhogy számíthatunk arra, hogy sokan ki tudják bérbe adni a lakásaikat, csinálnak egy kis jövedelmet, hogyha a republikánusok mellett fognak szavazni, akkor öröm lesz számukra az, hogy ez a párt, ez itt megjelenik a maga teljességébe, ugye a konvenciónak az idején, sokak számára pedig ez lehetőséget fog hordozni arra, hogy elmondják azt, hogy mivel nem értenek egyet abból, amit a republikánus párt próbál képviselni. Abban a reménységben mondom ezt, hogy azért egymást szeretni nem fogjuk elfelejteni. Függetlenül attól, hogy miféle politikai törekvéseik kinek vannak. Ugye ez majd eldől, hogy a nép, ennek a gyönyörű országnak a népe, az majd hogyan fog ehhez viszonyulni. De még egyszer mondom, ezért a mi hitünket, ezt nem tudja meghatározni, mert a mi hitünknek a megcselekvése, a hirdetése, képviselete, az bármilyen környezetbe kell, hogy történjen. Ugye, ahogy a római császárok idején nehéz volt, az többé-kevésbé nehéz lehet most is. Ugye, mert a világban nem feltétlenül azt visszhangozzák, amit Krisztus ránk bízott, még abban az időszakban se igazán történt ezt, amikor azt mondta mindenki, hogy azt csinálja. Ugye? Nem vagyunk azért mindenre büszkék, amik a középkorban voltak, de én azért azt mindig szoktam mondani, hogy azért a középkort azért kár mindig csak sötétnek nevezni. Voltak ott azért szép dolgok is, mint ahogy a felvilágosodásban is voltak nagyon borzasztó dolgok, de kinek szíve, lelke, minden, hogyan viszonyul hozzá, találja mindenki meg ezt a lehetőséget tanulmányozással, olvasással, igazságkereséssel. Ugye, bennünk van ez a törekvés. De a lényeg az, hogy el ne aludjunk. És néha úgy tűnik, a másik fele az, hogy néha úgy tűnik, hogy nagyon sokan alszanak. Hogy próbáljuk főrázni őket, hogy ébredjél, aztán sokan úgy vannak, még a tanítványok között is, mint amikor Jézus ugye a letartóztatása előtt mondja az imádságot, és a tanítványai nem tudják kivárni, hanem szépen ott elalszanak. Azt mondja, amikor nekik Jézus, maradjatok itt, imádkozzatok, én is imádkozni, mert visszamegy hozzájuk, hát ott alszanak, pedig már Júdás fölvette a 30 ezüstpénzt, már jön árulni, de azokat nem békésen alszanak. Sokszor úgy tűnik, hogy ez a történelem, mintha ismételné magát, ugye, de mindenféle történik ebben a világban, ez kényelmesebb egy jót aludni helyette. Én abban reménységben mondom, hogy mindaz, amin keresztül a történelem ura emlékeztet bennünket esendőségünkre, hogy mennyire tud változni ez a világ, ahogy magyarságunk megérte ugye a trianoni tragédiát, aminek az évfordulója rövidesen jön. Aztán utána aztán megünnepeljük apák napját is. Biztos vagyok benne, hogy jó lehetőség lesz beszélni majd arról, hogy a mi mennybéli atyának tetszett az, hogy atyaként megjelenítette magát, és így tette egy bizonyos szinten megérthetővé azokat a megváltó törekvéseket, amelyeket elhozott számunkra, mint atya, mint az ő szent fia, és az ő szent lelke. Ugye ezekről jól néha beszélni, különösen akkor, amikor meg kell ölelnünk egymást, amikor tragédiákat élünk meg nemzeti szinten, megélünk akár családi szinten dolgokat, vagy éppen bármelyik dimenzióba megtörténhet velünk, hogy imádkozásra van szükség, és az Úr adja nekünk, hogy akkor, amikor erre szükségünk van, akkor ki ne derüljön rólunk az, hogy a mi lámpánkban már az a bizonyos olaj, az nincsen ott. Mert nekünk ilyenkor, ez ahelyett, hogy imádkoznánk, akkor kereskedőkhöz kéne mennünk, és ott kéne megtalálnunk az Istenről való beszéd lehetőségét. Érdekes így olvasni a Szentírás, testvéreim. Én abban reménykedek, hogy ebbe a júniusi időszakba az Isten újra összehoz bennünket. Összehoz bennünket ünnepelni közösségi élményeket. Ugye Hiram, Ohio-ba is lesznek a jó alkalmak. Nézegettem a kalendáriumot, ugye a Clevelandi magyar kertnél is lesznek alkalmak. Ugye érdemes megnézni az Egyesült Magyar Egyleteknek a kalendáriumát az interneten is áttekinteni. Itt Lorraine-ben nálunk is lesz a hónap végén a nagy nemzeti fesztivál, International Festival a Lorraine-ben, amire mi is itt nagyon készülünk a helybeli magyar közösségekkel együtt. És közben ne felejtsetek imádkozni egymásért. Imádkozni még akkor is, hogyha sokszor a hétköznapok úgy olyan elfoglaltak, hogy szinte mindig kifutunk az időből. Ugye éppen úgy látszik mindig, hogy arra az utolsó kis jóra már nincs idő, hogy az Úr áldjon úgy meg bennünket, hogy ez el ne érjen bennünket. És még egy dolog, amiről mindenképpen szeretnék beszélni, hiszen magam is szülő vagyok, hogy amikor arra gondolunk, hogy a gyermekek mekkora szabadságot kapnak most rövidesen ebbe az országba, június elején a gyermekek kiszabadulnak az iskolából, fölfedezni ezt a világot, örülni a szabadságra, és ilyenkor mi magunk egy kicsit jobban tanítóvá válunk, mint egyébként. Hát az Úr adja minden szülőnek, nagyszülőknek, szülők, nagyszülők barátainak, hozzátartozóinak erejt, látomást, szeretetet ahhoz, hogy úgy tudjuk rajta tartani a gyermekeinken a szemünket, hogy mellette tanítsuk őket a jóra, szeretetre, a barátság örömére, és hogy nehogy véletlenül ne figyeljük őket akkor, amikor megvan a lehetősége annak, hogy esetleg valami gond történik. A féltő szeretet az őriz. Hát úgy sikerüljön ezt tenni, hogy a gyermekek azok biztonságban érezzék magukat. Ne úgy érezzék, hogy nem tehetnek meg dolgokat, hanem úgy érezzék, hogy szeretve vannak, de biztonságban. Mint amikor a kisgyerek, mikor elkóborol és visszanéz, hogy még látja a szülőt. Na, hát legyünk ott, hogy lássam bennünket. Testvéreim, ezekkel a szavakkal kívánok mindenkinek áldott békés megemlékezéseket, családi örömöket, apák napi ünnepségeket. Az Úr legyen ti veletek, és ő áldja meg a ti gondolataitokat, hogy semmititeket meg ne fosztasson Istennek ama szeretetétől, melyet kijelentett a mi Urunk Jézus Krisztusban. Amen.